Ismét kinyitjuk a Szentírást a 89. Zsoltárhoz, és az előbb idézett igének egy nagyobb szövegkörnyezetét is felolvassuk. Nyissuk meg tehát az igét a 89. Zsoltárhoz, és a 16. verstől a 38-asig fogjuk olvasni. Boldog nép az, amely tud neked újongani, amely orcád világosságában járhat, Uram. Nevednek örvendeznek minden nap, és igazságot fölmagasztalja őket, mert te vagy díszük és erejük. Kegyelmed által emelkedik hatalmunk, mert az Úrtól van a pajzsunk, Izrael szentjétől a királyunk. Egykor látomásban így szóltál híveidhez. Segítséget nyújtottam egy hősnek. Kiemeltem a nép közül egy kiválasztottat. Megtaláltam szolgámat, Dávidot. Szent olajommal fölkentem őt. Kezem állandóan vele lesz. Karom erőssé teszi őt. Nem csalja törbe ellenség. Nem nyomja el álnak ember. Kiírtom előle ellenségeit, és leverem gyűlölőit. Hűségem és szeretetem vele lesz, és nevem által emelkedik hatalma. Ráteszem kezét a tengerre, jobbját a folyókra. Így nevez majd engem, atyám vagy, én Istenem, szabadító kősziklám. Én pedig elsőszülöttséggel ajándékozom meg, fenséges lesz a földi királyok között. Örökké megtartom szeretetemet iránta, és szövetségem állandó lesz vele. Mindenkor gondoskodom utódairól és trónjáról, míg csak meg lesz az ég. Ha fiai elhagyják tanításomat, és nem élnek törvényeim szerint, ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsolataimat, akkor bottal büntetem meg őket vétkükért, és csapásokkal bűnükért. De szeretetemet nem vonom meg tőle, és nem csalom meg, mert hűséges vagyok. Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött. Megesküdtem egykor szentségemre, és nem fogok hazudni Dávidnak. Örökké lesz neki utódja, trónja előttem lesz, mint a nap. Megmarad örökre, mint a hold, a fellegek közt lakó igaz tanú. Amen. Drága testvéreim, nem csak az elsőszülötteké a kiváltság, amelyre meg vagyok győződve, hogy lelkünk mélyén mindannyian vágyunk, hanem Isten kilátásba helyezi az áldást mindazoknak, akik őt segítségük hívják. Isten már az Ószövetség idején kijelentette, hogy még a pogányok számára is áldást készít Ábrahám utódain keresztül, és elhangzott, hogy és általad áldott lesz, áldás lesz a föld minden nemzetségét. Ábrahámon keresztül Isten egy népet, egy nép történetét indította el, és aztán az üdvözítőt, a Mesiást Ábrahám utódai közül emelte Isten, aki mindannyiunk megtartója, aki mindannyiunkat felemel. És a zsidókhoz írt levélhez lapozok egy érdekes gondolatnak a kiemeléséhez. Zsidókhoz írt levél 12-es fejezete, és ott is a 23. vers, illetve hozzáolvasom a 22-est is, azt mondja, ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az első szülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben. Vagyis az ige az első szülöttek seregéről beszél. Nem csak az első szülöttek, vagy nem feltétlenül az első szülöttek üdvözülnek, hanem akik Isten kegyelme által első szülöttnek számítanak. Akik megbecsülik az első szülöttségi jogot, az első szülöttséggel járó méltóságot, amely ugyan földi születésünktől számítva nem szerezhető meg az üdvösség, viszont az újjászületés által megszerezhető kiváltság. És van mindegyik elsőszülöttnek egy példaképe, a római levél 8. fejezet 29. verse szerint azt olvassuk, hogy akiket Isten eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Nekem ez olyan bátorítás, mert én is, mint elsőszülött, nekem nem volt nagyobb testvérem. És nem volt, akire hivatkozzak, amikor valami probléma volt az iskolában, majd szólok a nagyobb testvéremnek. Hát én sokszor elvittem a balhét, mert nekem nem volt nagyobb testvérem. És sokszor nehéz volt, amikor például visszaemlékszem, szerettem volna elkérezni a szüleimtől, hogy valakikkel együtt szilveszterezhessem, hasonló korosztálybeliekkel együtt, és hát amikor én éppen kéreztem el, jöttek a többiek is, hogy de én is akarom, de én is! Akkor rájuk néztem, de hát nem volt elég erő a nézésemben, hogy elhallgattassam őket, és az lett a következmény, hogy én is otthon maradtam. És nem mentem szilveszterezni. És ezek olyan fájó emlékek, ami az első szülöttséggel együtt jár, hát hogy ne mondjam a felelősséget, hogyha valami úgy volt, akkor én feleltem, hogy egy bizonyos munka vagy feladat el legyen végezve, és úgy bosszantott sokszor ezzel az első szülöttséggel együtt járó teher. De amikor most arra gondolok, hogy az Úr Jézus is, mint első szülött, mint a lelki testvérei között is az első, és aki a legtöbb nehézséget, terhet hordozta, és a legnehezebb keresztet hordozta érettünk, vállalván ezt az első szülöttséget, akkor megvigasztalodom, hogy nem én vagyok az első, aki a hóban nyomot kell tagosson. Nem én vagyok az a madár, aki elő kell repüljön, mint ahogy ez a vándor madaraknál sokszor van, vagy némely fajtánál, hogy előrepülés az a szárnya által keletkező légörvény, aztán egy picit segít a többieknek, aztán így egymásra tevődik az a felhajtó erő, és a hátsóknak könnyebb repülni. Nem én vagyok az, aki mindig elő, és aki mindig a legnehezebbet végzett. Hadd legyen tehát az Úr Jézus ismét a mi példaképünk, aki első szülött, és hadd legyünk aztán általa mindannyian annak az első szülöttségnek, amit ő szerzett, annak a megbecsülő. Mert itt az első szülöttnek seregéről olvastunk, akik megbecsülik az atyai áldást. És a Biblia olvasó ember jól érti, hogyha Jákob és Ézsau példájára gondol, hogy bár egy néhány perccel Ézsau megelőzte Jákobot, de ő nem becsülte az atyai áldást és az első szülöttségi jogot. És Jákobnak mindig is az volt a szíve fájdalma, hogy nem tudott pár perccel hamarabb születni. Mert hogy ő hogy meg tudná becsülni azt, ami neki áll. Vagyunk ezzel olykor gyakran, amikor Isten valamit, vagy valakit, akár szülőket, rokonokat, vagy egyéb testi, lelki áldásokat másnak ad, és nekünk olyan lelki, vagy testi áldásban talán épp akkor nincsen részünk, mi azt hogy meg tudnánk becsülni? És nem adatott az meg nekünk. És valahogy ebben a gyötrődésben élte Jákob is az ő életét, hogy ő nem lehet elsőszülött, pedig azt ő, hogy meg tudná becsülni. És addig hordozta ezt a keserűséget a szívében, amíg, hát nem fogalmazódott ez így meg benne, de csak ez lett a következménye, hogy ki akarta csikarni Istentől az áldást, ahelyett, hogy Istennel ezt megbeszélte volna. És tekintjük a mai napon mi is a szívünkbe, hogy hányszor és hányszor meg vagyunk kísértve, hogyha Isten nem adott nekünk valamit, azt megszerezzük. Az erőnek erejével is elveszük, vagy ügyességgel, fondorlattal. Ahelyett, hogy várnánk, és Istennel megbeszélnénk ezt a dolgot, hogy Uram, te úgy láttad a te bölcs végzésedből kifolyólag jónak, hogy nekünk az egyelőre ne adassék meg. És akkor nem azt imádkozunk, hogy Uram, segíts elhordozni ezt a hiányállapotot, és akár életem végéig is azt a bizonyos kívánt áldást nélkülözni, hogy valami nagyobb lehessen helyette az én részem, vagy pedig, ha úgy látod jónak, hogy valamikor mégis valami ahhoz hasonlót adsz, azt meg tudjam becsülni. Ez lenne egy korrekt hozzáállás Isten áldásaihoz, és egyáltalán Istenhez. Hogyha nekünk valami szívügyünk, és valamit nagyon szeretnénk, és hát miért együtt az első szülöttséggel, azt olvassuk Teremtés könyve 48. fejezetében, hogy az első szülöttség azt jelenti, hogy első a méltóságban, a hatalomban, az erő és a tehetségnek a zsengéje, tehát amit egy szülő tehet, a zsenge, a legjobb, az mind az első szülötté. Az első szülött kapja a szülőből a legjobbat, mondhatnám abból a szempontból, hogy amíg egy szülő fiatal, az első gyermekre tud a legjobban odafigyelni. Nem oszlik meg a figyelem. Az első gyermek kapja a szülő figyelméből a legtöbbet. A szülő életéből, élet időtartamából is a legtöbbet. A nagyszülők életének időtartamából is a leghosszabbat az első szülött kapja. És a méltóságot mindig az első szülött vitte tovább. Ha a Krónikán könyvét tanulmányozunk, ott különösképpen ki vannak emelve az első szülöttek a családokban. Ez olykor jó, olykor nem jó értelemben. Például, amikor Rubenről olvasunk a Krónikák első könyvének az 5. fejezetében, az első verstől idézek, Rubennek, Izrael első szülöttjének a fiai ezek. Ő volt az első szülött. De mivel? Hát történt valami családi botrány. Azt olvassuk, hogy első szülöttségi joga Izrael fiának, Józsefnek a fiaira száll. De aztán Józsefet sem írták be az első szülöttség jegyzékében, mert Júda hatalmasabb volt testvéreinél, és fejedelem is származott belőle, bár az első szülöttségi jog Józsefé volt. Tehát van egyfajta vita ebben a családban, úgy néz ki, hogy Ruben, ő volt az, aki születés szerint az első volt. De méltatlanná vált. És tudjuk azt, hogy Jákobnak két felesége volt. Egyet kapta bónuszba, úgymond. Azt, aki nem volt annyira tetszetős, akinek gyenge tekintete, vagy gyenge szeme volt, Lea. Ráhelt pedig Jákob nagyon szerette, és a Ráheltől született gyermek József ugye volt az első, és József is ezzel a fajta gyötrődéssel élhette az életét, hogy miért nem lehet ő az első szülött? Mert ő erre lett hivatva. Valószínű, hát a rajzfilm szerint már gyermekkortól az apja csepegtette bele azt a tudatot, hogy ő nagy ember lesz. Hogy ez így volt-e neve arról a Biblia hallgat, a Szentírás hallgat, de akár így is történhetett, hogy már gyermekkorától hordozhatta József azt a tudatot magában, hogy ő nagy ember lesz. Annak ellenére, hogy nem ő számított elsőszülöttnek, bár az ő édesanyjának az elsőszülöttje volt. De volt az ő apjának egy másik felesége, és a törvény szerint, ha olvasok Mózes második könyvének alapján, ott azt írja, hogy ha egy férfi két feleséget vesz, és úgy adódik, hogy az egyiket aztán mellőzi, vagy nem szereti annyira, de annak születik első gyermeke, akkor az örökösödés törvénye arra érvényes, aki fizikailag elsőnek született.
Nem szabad kedvezni, hogy hát nem szeretem azt az asszonyt, de annak született egy gyermeke, hanem inkább arra hagyom az örökséget annak az asszonynak a gyermekére, az első gyermekére, akit én nagyon szeretek, akit kényeztetek. Nem lehet egy különbséget tenni. Tehát József is egyfajta szorongással volt, hogy mi lesz vele, mert egyképpen ő az ő apjának, kedvenc feleségének az első szülöttje. És tudjuk az ő életét is, hogy Isten igazgatta. És szeretném, hogyha a Zsoltár, meg egyáltalán az olvasott ige alapján ez a gondolat lenne hangsúlyos bennünk, hogy minden áldás Isten kezében van. És tőle kérünk mindent, ha a mi szívünk megkíván valamit, bármiről legyen szó, Istennel beszéljük meg. Mert azt olvastuk, hogy Istennek hatalma van még az első szülöttséget is később oda ajándékozni. Hát Dávidra hivatkozunk, aki 8. volt a sorban. De amikor jött Sámuel, hogy királynak valót választom, jön Eliáb az első szülött. Azt mondja Sámuel, biztos ez lesz, ez az első szülött. Azt mondja az úr, nem ez, nem ezt választottam. Jön Aminádába a második. Lehet, hogy ezt választotta az úr, hát akkor az első nem, valami miatt az úr nem kedveli. Hangzik az úrnak a szava, őt sem választottam én. Akkor jön Sammá a harmadik. Hát a mesében is a harmadik királyfi azt szokott, hogy győzelemre jutni. Lehet, hogy ez a kiválasztott. Őt sem választotta az úr, és így elsorakozik mind a hét, azt írja az ige. Őt sem választottam, őt sem választottam. Már Sámuel is egy kicsit szorong, hát valamilyen jó értette én meg az úrnak az üzenetét. Kérdezi, nincs több fia? Hát van egy a juhokkal van a mezőn, a tanyával. Hát hozzátok be őt is. Az egész család szörnyűködik, bosszankodnak a nagyobbak, ugye a legkisebb. Hát hogy juthat neki az első szülöttséggel járó méltóság, hatalom, tekintély? Úgy, hogy Isten kiválasztotta őt. És úgy, hogy így szólíthatta Dávid az ő Istenét, hogy atyám vagy, szabadító kősziklám. Mert ott a mackókkal és az oroszlán fiókákkal együtt tusakodva, ő megismerte Isten szabadítását. És Isten úgy döntött, hogy ennek ajándékozza az első szülöttséget, aki azt megbecsüli. Testvéreim, nem szeretném azt, nyilván elsősorban önmagamra gondolok, hogyha életem elteltével arra kellene feleszmélnem, és akár melyik közülünk, amikor magunkra gondolunk, hogy bizonyos dolgokat Isten személy szerint nekünk helyezett volna kilátásba, de vagy eltáltottuk a szánkat, vagy nem becsültük meg, és Isten valaki másnak adta. És főleg a férfinak ez nagy érvágás és nagy csortba a méltóságunkon, hogyha ilyesmivel kellene Isten szembesítsen, hogy nézd, ezt én neked helyeztem kilátásba, én ezt neked szántam. De nem értél az elsőszülöttségi jogoddal. Nem becsülted meg az atyai áldást. Nem tőlem kérted. Megszerezted úgy, mint Jákob erőnek erejével, csalással, de a félelmet csak ott van benned, hogy egyszer el kell számolj azoknak, akiktől szerezted, akiket megrövidítettél, mint ahogy Jákob is az ő testvérét, meg az ő édesapját becsapta, és az ő szíve nem nyugodott addig, amíg egyszer a jabók révénél nem tusakodott egy éjszakán keresztül Istennel. Hogy azt a csorbát kiköszörülje, amit akkor ott csalással intézett. És ráment az egészsége, az épsége, mert megsérült a csípője, de ő akkor is tusakodott, hogy most már Istentől kérje a biztonságot. Most már Istennél legyen, vagy Istentől jöjjön az az áldás, amire az ő szíve annyira vár. És aztán a tusakodás végén azt mondja, hogy láttam az Isten színről színre, és mégis életben maradtam, vagy egy másik fordítás szerint, és megszabadult a lelkem. Láttam Isten színről színre, és megszabadult a lelkem. Attól a tehertől, attól a
lelkiismeret furdalástól, amit körülbelül több mint 20 éven keresztül hordozott. És bár csak lenne a mi életünkben is ilyen tusakodás, hogy ne spóroljuk ki azt az energiát, amit az ilyen Istennel való tusakodásra kellene szánnunk, hogy szabaduljon meg végre a lelkünk. Hogy az az első szülöttség, az az áldás, az a jó, amiért tusakodunk, amiért védkezni is olykor hajlandóak lennénk, vagy hajlandók vagyunk. Az a csorba legyen kiköszörülve, és amiért vágyjuk a szívünk, az, azon tényleg legyen Isten áldása. Azt olvastuk, hogy boldog nép az, amely tud Istennek újongani. Amelynek elég az, amit Isten ad áldással. És hogyha Isten azt a keveset megáldja, és az a nép, amely Isten orcájára tekint, Isten orcájának világosságában jár, ahogy olvastuk, amely orcád világosságában járhat, Uram, hát boldog az a nép, aki azt mondja, vagy akik, ugye az a nép, amely azt mondja, hogy Uram, nekem ez elég, amit te jó szívvel adtál nekem. Nekem elég az a tiszta, az a szent, amin a te áldásod van. Nem akarok kétes dolgokba menni, amiről nem tudom megállapítani, hogy ezen Isten áldása van-e vagy sincs. Nekem elég az az egyenes, az a tiszta, az a megszentelt. A jogos. Mert nem az a dísz, amit mi aggatunk a mi életünkre, hanem azt olvastuk a Zsoltárban, hogy mert te vagy díszük és erejük. Vagyis Istennel lehet dicsekedni. Mert Isten aztán a mi életünket, ha szentségben járunk, majd igazgathatja úgy, hogy még mások is meglátják, hogy ezekkel az emberekkel maga Isten van. De hogyha mi próbálunk más hamis díszeket meg erőt fitoktatni, aztán Isten hozhat olyan körülménybe, amikor ezeket le kell tenni, és megszégyenül az ember. Mert olyan tolakkal ékeskedett, amely nem az övéi voltak. De az istenfélő embernek a dísze és ereje maga Isten. És nem elsősorban a gyermekek, bár én is azt mondom, hogy a család dísze, vagy a szülőknek a dísze. Még sokszor fizikai értelemben is. Mi szülők nem vagyunk mindig olyan jó nézőek, olyan jó ábrázatok. Még sokszor nézem az óvodába is, hogy egy olyan, hát megviselt ábrázatú szülők, de a gyermekek üdék. Mert díszít Isten olykor még a családokat is a gyermekekkel, kegyelemből, de nem az igazi dísz a gyermek, hanem Isten, ami díszünk. Még a gyermekeknek is kell dísz, és elsősorban Isten legyen, hadd legyen mindannyiunknak a dísze és ereje. Mert az ő kegyelme által emelkedik a hatalmunk. Mert az Úrtól van a pajzsunk, és Izrael szentjétől a királyunk. Hát lehet magánnyugdíj pénztárban is pajzsként bízni, hogy majd az megvéd, vagy a gyermekek, ugye ennyi vita van arról, hogy is legyen akkor a nyugdíj kiszámítása, hogy hány gyermeket kell nevelni, az, hogy valahol arányosan legyen majd a nyugdíj számítás. Nem tudjuk, hogy mi vár a gyermekeinkre. Éppen ezért nem bizakodhatunk csak a gyermekeinkben, vagy csak a saját erőnkben, hanem azt olvassuk, hogy az Úrtól van a pajzsunk. És hogy akinek az Úr a pajzsa, az az ember áldott lesz. Azt olvassuk, hogy Isten megígérte Dávidnak valamikor, és hogy ezt Isten magával mondjuk megbeszélte. Úgy tűnik így a Zsoltárból, valamikor Isten önmagával megbeszélte, hogy egy kiválasztottat, majd szent olajjal fölkent, akivel az Isten keze állandóan vele lesz, akit az ellenség nem fog végső soron törbe csalni, nem fogja elnyomni az álnok ember, aki elől Isten fogja majd kiirtani az ellenséget, aki elől Isten
hárítja el az akadályokat, aki az Isten neve által emelkedik hatalomra. Azt úgy tetszik ez, mikor azt mondja Isten, hogy ráteszem kezét a tengerre, jobbját a folyókra. Hogy szeretnénk mi emberek sokszor rátenni dolgokra, vagy akár még emberekre is a kezünket. Hogy majd mi megmutatjuk, hogy nekünk volt, nekünk van, és nekünk lesz igazunk. Ilyen torz dolgok is ott olykor bennünk vannak, hogy majd mi rátesszük a kezünket. De akit Isten kiválaszt, azt olvassuk, hogy majd Isten teszi rá a kezét a tengerre, jobbját a folyókra. Mi a mi feladatunk? Hogy Isten atyának nevezzük. Így nevez majd engem atyám vagy. Én Istenem szabadító kősziklám. És nem az a mi feladatunk, hogy majd szerezzünk elsőszülöttséget, hanem ahogy olvastuk. Én pedig már Isten elsőszülöttséggel ajándékozom meg. És Isten örökké megtartja szeretetét, a szövetségét. Isten mindenkor gondoskodik utódairól. Ó, hány és hány szülő akar különféle módon csak egyáltalán utód születéséről gondoskodni. Régen úgy oldották meg, hogy hát több feleséget vegyen a férfi, és hát valamely csak ütőképes lesz az első szülöttek közül, aztán annak adják a felekirályságot, és így tovább. Tehát elég, ha csak a magyar történelmet áttekintjük, hogy előbb-utóbb az Árpád házi vonal kihalt. És aztán a Habsburgok is egy idő után, meg hogyha a francia királyokra gondolunk, ugye az már nem a magyar történelem, de előbb-utóbb olyan vérvonal jött össze, mert az ember úgy próbálta a genetikai ismeretek hiányában a történelmet igazgatni, hogy csenevész utódok születtek, és hát sokszor a rokoni, hát kapcsolatok is egymásra tevődtek, és nem született ütőképes gyermek. És így tovább, tehát az emberi mesterkedés nem célra vezető, de amikor Isten azt mondja, hogy mindenkor gondoskodom utódairól és trónjáról, míg csak megvesz az ég, hát nyilván a feltétel az, hogy ne hagyják el Isten tanítását. És bár a dávidi királyság aztán megszűnt, mert a nép annyira hűtlen lesz az Úrtól, az Úr iránt, hogy Isten az ő átok ígéreteit is be kellett váltsa, és előkerült az a bot, amiről olvastunk, hogy ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsolataimat, akkor bottal büntetem meg őket vétükért, és csapásokkal bűnükért. De szeretetemet nem vonom meg tőle, és nem csalom meg, mert hűséges vagyok. Testvéreim, hadd legyen a következő hétre különösképpen lelki útra való Istennek a hűsége. És tekintsünk a magunk életébe, hogy mennyi mindenen átvezetett Isten, megengedett olykor kudarcokat, hogy szeresd csak meg, amit akarsz. Majd meglátod, hogy az nem lesz célra vezető. Vagy a máskor éppen úgy viselt gondot, hogy megszentelte az értelmünket, és megnyitotta a szemünket, hogy lássuk, mi az, amin Isten áldása nyugszik. És meg tudtuk szeretni azt, amit Isten is szeret. Azt tudtuk mondani, hogy amit Isten igaznak mond, azt mi is igaznak mondjuk, és azt választjuk, és azzal megelégszünk, és az fogja mi boldogságunkat megalapozni. Hát így kívánom, testvéreim, hogy mindannyian beletartozzunk abba a boldog népbe, amely Istennek tud újongani, amely Isten igazságára épít, amely Isten hűségére épít.